60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Október már egy valódi őszi hónap. Színesednek a lombok, nagy változáson megy át a természet. De ehhez az időszakhoz kapcsolódnak olyan történelmi események is, amelyek gyökeresen változtatták meg az egyes emberek életét, meghatározták további sorsukat. A műsor tartalma, az interjúk témái is ezeket a természeti, társadalmi változásokat mutatják be. Néhány mondatban a tartalomról. Első riportunk a Balaton felvidéken egy Árpád-kori településen készült. A csemadok mozaik szó ismerősen cseng a magyar füleknek. Hogy mit is jelent pontosan, és mit csinál ez a szervezet, erre kapunk választ. A történelem vihara messze sodort két orvost. Egyikük Liverpoolban lett belgyógyász, a másik Svédországban fogorvosként praktizál. Dante isteni színjátéka ihlette azt az ötvös szobrászt, akinek kiállításán járt a riporter. Az ősz visszatérő eseménye a szüret sem maradjon ki műsorunkból. Hallgassuk meg egy csősz jegyzetét. Remélem felkeltettem érdeklődésüket. Jó szórakozást kívánok! Kéri Júli interjúja egy patinás, régi épületben készült.
Ezek a hangok valószínűleg nem mindenkinek ismerősek, egy malomba vagyunk, méghozzá Örvényesbe. A malom gondnokával, Pál Imrével beszélgetnék. Annyit tudok a malomról, hogy Magyarország legrégebb működő malva.
Így van, pontosan. A 14. század közepétől itt bizonyította a malom állt. Valószínűleg korábban is, csak azt nem tudjuk bizonyítani. Azóta folyamatosan itt malomkerék forog.
És ez a malom mióta működik?
Ez a malom, mint múzeum, vagy mint malom.
Mikor épült?
Ja, hogy az épület. Ez az épület, ahol most állunk, ez a 18. század közepén nyerte ezt a végső formát, ahol most áll. Amit itt látunk belül a malomba, ez pedig 1957-re készült el, így ahogy most látják.
És iparszerűen működött?
Iparszerűen működött ez a malom a 80-as évek közepéig, 1985-ig.
És 1055-ös dátum?
Ez az 1055-ös dátum, ez egy nagyon jelentős esemény itt a Balaton felvidéken, ez a Tihany apátság alapítása. És ez a malom 1892-ig a Tihany apát tulajdona volt. Innen tudjuk, hogy itt malom állt. 1892-ben adta el itt egy helybeli gazdálkodónak, akkor került magánkézbe, idézőjelbe téve magánkézbe.
És így, ahogy most látjuk, állandóan működik, vagy csak akkor, amikor látogatók jönnek?
Hát ez a malomnak a nyitvatartási rendje egyébként május 1-től október 1-ig itt folyamatosan fogadom a vendégeket a hétfőnap kivételével, utána pedig egész télen ennek a karbantartása, illetve ha csoportok bejelentkeznek előre, akkor persze. Csoportokat fogadom.
De már nem őrül a malom, már csak látogatott?
Nem, ez ma már múzeumként, korábban, mint ipartörténelmeket mutattuk be, és ma már múzeumként működik. De minden ugyanúgy működik, mint hogyha őrlés lenne.
Egy kicsit elmesélne, amennyit hallatni lehet, hogy is épül föl egy ilyen malom?
Hogyne. Előttünk lévő rész volt a malom része, és amit hallunk most, amit folyamatosan hallunk, azok nem mások, mint a ganzgyárba 127 évvel előtte készített ganz őrlő hengerszékek, amelyek a búzaszemeknek az őrlésére hivatottak. És a működését tekintve pedig, és az egész malomnak a működését tekintve, az őrlés kezdete rögtön az ajtótól jobbra történt, ahol egy színbe épített mérőeszköz van, úgy hívjuk, hogy mázsa, ahol lemérte a búzának a tömegét, és levette belőle a fizetségét. Levette belőle a 10% vámot. Az ilyen kis malmokat, amelyekben a pénzforgalmat nem engedélyezték, csak a terménybe kaphatták a munkájuknak az ellenértéket, ezeket vámmalmoknak hívtuk. A nagy gőzmalmokat, azok pedig voltak a kereskedelmi malmok. Majd a megvámolt búzát tovább vitte a felöntőgaratra, ahova beleöntötte a búzát, majd egy kis súber, egy kis zár, egy kis repesz felhúzásával a búzát rángettük egy egy serleges feldobhordóra,
ami ez alapján... Ez egy paternoster, nem?
Tökéletesen úgy működik, egy végtelenített lift, mint ahogy a paternoster is. Ez a szerkezet váltotta ki azt a nehéz fizikai munkát, hogy vállon föl kelljen cipelni, és fölönteni a malom legmagasabb pontjára a garatba. Ezek szépen beleharaptak a búzába, elszállították innét, fölé vitték a gépek fölé, ahol már várta őket a hengerpár, hogy meg tudja örülni a búzaszemecskéket.
Ez a hengerpár, amit a gazdék csináltak?
Ezek azok a hengerszékek, amik a gazdgyárba készültek 1889-ben, és benne a működő két örlő hengerrel, amelynek az öntési technológiája az valahol világszabadalom volt. 19. század végén malomipari nagyhatalom voltunk, ha valamilyen fejlesztés történt a malomba kapcsolatban bárhol nyugaton, akkor azt elhozták és megpróbálták, hogy kompatibilis-e a malomba, tehát hogy működőképes-e.
És aztán így gyártották.
Kipróbálni. Aztán, ha működött, akkor átálltak arra.
Tehát innen eljut a butva a hengerekhez. A hengerek azok, ha jól értettem, hogy milyen távol vannak egymástól, attól függ, hogy milyen finomságú lisztet.
Igen, ezek a hengerek egymáshoz képest feszíthetőek. Ha nagyon ráfeszítünk, akkor nagyon közel kerülnek egymáshoz, és akkor nagyon finoman örülnek. Ha szét megnyitjuk, akkor pedig nagyon-nagyon durván örülnek. Ez két dologból volt jelentősége. A mi acélos búzánkat csak magas őrléssel lehetett elkezdeni megőrölni. Ami magas őrlés azt jelentett, hogy nyitott, jóval nyitottabb hengerekkel kellett az acélos búzát elkezdeni őrölni, majd folyamatosan szépen feszítettünk rá.
És hányféle lisztet tudtak itt készíteni?
Hát ebben a malomba három alap liszt készült el, a kenyérliszt, a finom liszt és a rétes liszt és a búzadarab.
És akkor utána ott szépen lecsorgott a liszt, bezsákolták és elvitték.
Bezsákolták és elvitték. És úgy hozták ide a búzát, hogyha jött valaki, akkor nem nagy tételbe hozták, kis tételbe hozták a búzát, és ez biztosította, hogy a molnának mindig volt munkája. Mert a búzát tudták otthon tárolni a gazdák, de a lisztet nem. Ezért mindig keveset hoztak, és hogyha mondjuk egy zsákkal hoztak ide búzát, akkor minimum annyi zsákot, annyi tárolóedényt hozott, annyiféle lisztet akart elvinni, plusz egyet a korpának. A búza hiányának a korpának, amit számba se vettünk annak idején, mert a jószággal letettük meg. Ma meg már megesszük a jószágok el a korpát.
Egy szép címert látok a falon, ha igen, arról mesélne még nekünk.
Ez a Molnár céheknek a címere, ez a malomnak a legértékesebb dolga. Középen egy nagy malom kerék látszik, ami a becsületes munkát szimbolizálta. A két orosztán a szélén és a között a kerék, ez az erőt szimbolizálta, ennek a kevéske kis víznek igen nagy ereje van. A két partfis a tisztaságot, a körző pedig a mérnöki pontosságot szimbolizálja.
És mindez látványosan is egy nagyon szép címe. Maga ez a malom épület, az egyik felén tartalmazza a malmot, és van két kicsi helység, igen, ami valaha gondolom konyha lehetett így a berendezéséből ítélve.
Igen. A bejárattól balra egy icike-picike kis berendezett konyhácska van, vagy látható. Középen a piros szőnyek helyén volt egy rakott tűzhely, és fölötte a nyitott kémény, a falakon pedig különféle eszközök a konyhából hölgyek részére. Úgy, mint a káposztagyalú, hurkatöltő, nokedli szaggató, paradicsompasszírozó, egy erdélyből erdélybe készített mozsár, egy gyermeketetőszék.
Egy jó szilvás köcsök, hogy minek nevezzem.
Igen, a szilke.
És a másik szoba pedig egy icike-picike.
Ez a pihenőszoba. Ez volt a Molnának a pihenőszobája. A funkcióját tekintve az volt, hogy az őrletőket le tudta ültetni, akik meg is várták még a saját búzából készült liszt elkészül. Másrészt pedig, hogyha éjjel-nappal ment a malom, akkor a családját nem zavarva, itt tudott pihenni egy picit, úgy, hogy a füle rajta volt a malomjáraton. Ez volt az alapvető funkciója.
Minden hangból észrevette, az nem megfelelő.
Hogyne, hogyne.
Hát és mindenféle kisebb-nagyobb malomkövek vannak, ami gondolom már csak nosztalgiából vannak.
Nem. Ezek, amit itt látnak ide bent, ezek mind a már nem létező Molnár családoknak a relikviái. És a nem létező malmokból származnak ezek. Malomkövek, gyaluk, minden, ami alapvetően szükség volt ahhoz, hogy egy malom működjön.
Ja, mert hogy egy Molnárnak értenie kellett a fémmunkához is, meg a famunkához
egy
is.
Egy igazi ezermester volt. A fémhez, fához és a búzához is érteni kellett, és amíg a malomkövek voltak, a malomköveknek a megvágásához is, tehát a faragása az élesítéséhez is szükséges volt, hogy ismerete legyen, meg gyakorlata legyen. Ezért hívták mesternek.
Ja, hogy Molnár mester.
Ki járt neki a megtiszteltetés az, hogy Molnár mesternek szólították. A negyedik, ötödik ember volt a faluban.
hát a mestereknek a munkahelyét, hogy úgy mondjam, meglátogattuk, és nagy örömmel, mert nagyon érdekes volt így működés közben látni. Köszönöm a tájékoztatást Pál Imrének.
Az Európai Parlament októberben adta át az Európai Polgári Díjat a csemadoknak. Az interjú a szervezet elnökével, Bárdos Gyulával készült Pozsonyban, ahol Torda Judit járt. Az interjú előtt felhangzó zenét a Szőttes Kamara és Néptánc Együttes szolgáltatja, akik a Külhoni Magyarságért díjat kapták meg 2016-ban Szent István ünnepén. Mikor alakult, és mit jelent tulajdonképpen a csemadok?
1949 márciusában alakult a csemadok, és ez egy mozaik szó. Csehszlovákiai Magyar Kulturális Egyesülete volt. Az ország már megszűnt, mint Csehszlovákia, de mozaik szó, mint márkanév megmaradt. Tehát a pecsíten is csemadok van, de amikor már kiírjuk a nevet, ott már az van, hogy Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség. Ez mutatja, hogy társadalmi és közművelődési ügyekben fejtünk ki tevékenységet, és nagyon érdekes maga ez a szövetség is, mert a hontalanság évei követően, amikor a mi elődeink hontalanokká váltak a saját szülőföldükön, az akkor...
Ez az elcsatolás után, hogy ezt a hontalanság? Ezt igen. Így nevezik önök?
Igen, a hontalanság évei. Igen. Ez, tehát a hontalanság éveik után, tehát tulajdonképpen a második világháborút követően, amikor jöttek a Benes dekrétumok, meg jöttek különböző kassai kormányprogram, és mi nem voltunk állampolgárai ennek az országnak, mármint az elődeink, vagy akik akkor éltek. Az akkori kommunista rendszer megpróbálta azt, hogy létrehoz egy napilapot, létrehoz egy szövetséget, egy kulturális szövetséget. Tehát tulajdonképpen az akkori egypártrendszer hozta létre azért, hogy őt fényezze, és úgymond féken tartsa, és lehetőséget adjon nekik, hogy beszélhetnek majd magyarul, de természetesen bizonyos keretek között. És ez a visszájára úgymond fordult, mert az emberek azáltal, hogy élhettek azzal a jogukkal, hogy magyarul anyanyelven beszélhetnek, hogy énekelhetnek, hogy táncolhatnak, a hagyományokat megélhetik, hogy színházat csinálhatnak, összejöhetnek és magyarul beszélhetnek, mert maga az a tény, hogy magyarul beszélhettek, ez is egy újdonság volt, mert a magyar beszélért is sok helyütt már büntettek. Tehát tulajdonképpen ez egy új dolog volt. Az akkori kommunista rendszer azt gondolta, hogy ezzel egy kicsit adunk is valamit, de féken tartjuk, kordában tartjuk a magyarokat.
Tehát legalizálják.
És ez a szövetség tulajdonképpen 49 óta létezik, természetesen az egypárt rendszerben mindig ilyen kettőség volt. Tehát a hivatalos vezetés megpróbált megfelelni a elvtársak elvárásainak, de mindig helyi szinten és regionális szinten, és ebben az ereje a csemadoknak, és amint civil szerveződésnek itt mutatkozott meg az ereje, hogy soha se tudták helyi szinten, mert nem lehetett mindenhol leküldeni egy intendást, vagy pedig valamilyen nyelvrendőrt, vagy nem tudom én kit. Azok az emberek helyi szinten, amikor rájöttek, hogy létre lehet hozni a csemadokat, megalakították, és ezzel közösségi életet kezdtek élni, ahol megélték a hagyományaikat, ahol magyarul beszéltek, és a magyarság tudatuk, a nemzet tudatuk így erősödhetett, és ennek köszönhetően is maradhattunk meg, mint a vidéki magyarok.
De ha jól sejtem, akkor ez az Európai Polgári Díjat valójában a közművelődési kapják.
Azoknak a jelképe, a szimbólum egy égő fákja. Tehát ez is jelképezi azt, hogy az égő fákja és egy nyitott könyv, tehát azt jelenti, hogy a tudás, az anyanyelv, a szép irodalom, az irodalom, a hagyományok, és tehát láng nélkül, anélkül, hogy valaki ezt lelkesedéssel csinálna, nem lehet ezt folytatni. Ez véleményem szerint a felvidéki magyaroknak, azon csemadott tagoknak, elődeinknek szól, akik vállalták ezt a küldetést, akik minden nemű pénz, jutalom, elismerés nélkül tették a dolgukat. helyi szinten, tehát az, hogy több mint 50 ezer tagja van még ma is a Csemadok, mert Csemadok tagnak lenni, a közösségért dolgozni, ez a mai napig megtiszteltetés jelent, és elismerést is jelent természetesen.
A kultúra milyen területén dolgozik?
Hát tulajdonképpen a művészeti ágak és a különböző megnyilvánulási formák, amelyek a közművelődésben ismertek, azok szinte valamennyi fajtája megtalálható tevékenység körünkben. Ha azt mondom, hogy a több mint 500 szervezetnek annyi rendezvénye van, hogy vannak országos rendezvényeink, vannak regionális és helyi rendezvényeink. Tehát tulajdonképpen, ha valaki bekapcsolja a Szlovák Rádió magyar nyelvű adását, a Pátria Rádiót, nincs olyan nap, hogy ne számolnak be arról, hogy a Csemadok hol rendezett valamit, hol készül valamit, hol értékelik a dolgot. Tehát tulajdonképpen ez a tevékenység állandó jellegű, és természetesen nekünk, mint Csemadok vezetőknek az a fontos, hogy azt a keretet biztosítani tudjuk. És így közben tudjuk csak elérni azt, amit eddig is elértünk.
Mit gondol, hogy hány emberhez jut fel a Csemadok tevékenység?
Az a jellemző, hogy szinte mindenütt megemlékeznek a számunkra fontos évfordulókról. És ez nem csak az, hogy a múltba révedünk, és múltba tekintünk, hanem erőt merítünk azáltal, hogy most hogyan tudunk mi megbírkozni a napi gondjainkkal, és a mai virtuális világban pedig egy nagyon fontos dolog, hogy nem virtuális találkozóhelyeket, nem állandóan csak a Facebookon, meg a közösségi, kvázi közösségi oldalakon való kapcsolattartás, hanem a személyes kapcsolattartás. Amikor akivel beszélek, a szemébe tudok nézni, látom a reakcióját, és tudom, hogy szükségeltetik, és igény van az ilyenfajta kommunikációra. Tehát ezért fontos az, hogy vannak különböző művészeti együtteseink, vannak táncosaink, énekeseink, és a művészeti ágok valamennyi fajtájában, tehát a népzenétől kezdve, a mostani legújabb rockzenéig bezárva, tulajdonképpen mindenütt, a cimbalom muzsikától kezdve mindenütt van. Vannak nagyon fontos országos rendezvényeink, és nagyon fontosnak tartjuk a gyerekekkel a ifjúsággal való törődést. Flamenti tavasz, a Tompa Mihály országos verseny, több ezer embert mozgat meg, és a több ezer ember maga a résztvevő. Ha belegondolunk, hogy az országos Tompa Mihály versmondó versenyre, a szóló versenyre, ahogy korábban mondták, ennyien vesznek részt, több ezeren vesznek részt, ennek a több ezer részvevőnek vannak osztálytársai. A osztályfordulókon hallják, bekapcsolódnak is, és ha nem is aktívan, de hallják, hogy valami új vers, és művészi élményben és közösségi élményben van részük. És a szülőket belevonjuk. Tehát tulajdonképpen ezáltal nem csak a fiatalok, de fiatalok által az idősek is, és azáltal szerepelnek a fiatalok, jönnek a szülők, jönnek a nagyszülők, és lehetőséget gyűjtünk arra, hogy hát nézzék meg, hogy mennyire tud az a gyermek. Aki azt állítja, hogy magyarként nem tud a szülőföldjén érvényesülni, az nem mond igazat. Mert erre mindenkinek lehetősége van. És aki vállalja ezt, és aki ráadásul ezt tudatosan is építi, az még előtt is élvez ezáltal, mert természetesen megtanulja ő az államnyelvet is, de amellett természetesen magyarul gondolkodik, a magyar nemzetnek a részét képezi, és tulajdonképpen akár kettős kötődése is lehet, és ezáltal a civil szférában nagyon fontos kapcsolatot és nagyon fontos szerepet tölthet be, és itt a Csemadoknak van nagyon nagy szerepe, mert mi mindenütt ott vagyunk, ahol a magyarok élnek. Ezt nem mondhatják el magukról a pártok, nem mondhatják el más szerveződések, tehát ilyenfajta szervezettségű, mint a Csemadok nem létezik, és nem csak, hogy itt, nyugodtan mondhatom, hogy a Kárpát-medencében, tehát úgy szokták mondani, a Kárpát-medence legnagyobb társadalmi közmondési tövetség a Csemadok, és ez azt is mutatja, hogy mi nem csak itt felvidéken, de hát a vajdaságiakkal, az erdélyekkel, a kárpátiakkal, a többiekkel is kapcsolatban vagyunk, és természetesen tudunk egymásról, látogatjuk egymást, és segítjük egymást. Imagine all the people
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Beszélgető társam dr. Zsigmond András, visszavonult belgyógyászorvos, aki sok egyéb tisztsége mellett tiszteletbeli konzul, első között vett részt az 1956-os forradalomba és a Szabad Pécsi Egyetem című hetilap munkatársa volt. Forradalom leverése után 1957-ben Angliába menekül.
Angliába érkeztem 1957. január 13-án. Akkor már aláírtam azt a szerződési lapot, hogy az angliai szénbányászati trust bányász inasa leszünk.
harmadéves medikusból lett bányászinas.
Úgy van, mielőtt az ember lemehetne egy bányába, ott orvosi ellenőrzésnek kell létrejönnie, ami az én esetemben az volt, hogy megismertem egy orvost, aki vizsgált, és az egyből segíteni akart engem, hogy visszatérjek a medicinába.
Kellett Liverpoolba orvos? Fogadtak idegenből jött diákokat?
Kaptunk felvételi kérelmező lapokat. Júniusban kaptam egy pozitív választ a Liverpool Egyetem orvosi karától. A dékán maga írta, amíg mindig megtartottam azt a levelet mai napig, hogy ajánlott egy helyet nekem a Liverpooli Egyetemen, amit aztán egy interjú után meg is kaptam, és így lettem harmadéves medikus már 57 októberében újra. Ott fejeztem be az egyetemet 1961-ben, és azóta is Liverpooli maradtam, mert az állásokat megkaptam, amik kellettek volna. Ott éltem, ott lettem az orvosi kamera elnöke, és nagyon boldogan 75 éves koromban visszavonultam. Azóta csak a konzulátusi ügyekkel foglalkozom.
Liverpool másról is híres, nem? Másokról is.
Rengeteg dologról híres.
Igen. John Lennon.
John Ringo Starr. Na érdekesen a John Lennon én találkoztam egyszer. És a Ringo Starrt meg kezeltem, mint orvos. Nem lett verekedés belőle, majdnem.
Hogy lehet azt elérni idegenbe, hogy 1500 liverpooli orvos első számú vezetője lesz? Megválasztják.
Azelőtt 4 évig én az orvosi kamerának a kincstárnoka voltam. Komoly dolgokat kellett megtennem, tehát ebből lett egy kis bizonyos hírem, hogy a kincstárnokság jól megy, és a pénzügyi alapok jó állapotban vannak, és azt hiszem ennek eredményeképpen gondolták, hogy lesz belőle azzal, hogy engem előterjesztettek, mint elnököt. Na, természetesen az 1500 orvos, mindenki akar a kamerának lenni, úgyhogy, de végeredményben sikerült, szóval engem választottak meg, hatalmas többséggel, azt merem állítani, így kerültem abba a posztba egy évre, ami életem egyik legszebb csúcsának tartok.
De nagyon különleges volt a beszéde is, úgy tudom. Miről szólt ez a beszéd?
A szokás az, hogy a székfoglaló beszéden az új elnök egy óráig beszél, nem egy orvosi témáról. Szóval az volt a helyzet, hogy egy órát kellett mondjam a székfoglaló beszédemet. És akkor arra gondoltam, hogy az 56-os forradalomról és az én Pécsről, Liverpoolig történő utamról fogok beszélni ebben. Csupán azért, mert nem volt szabad orvosi témáról beszélni. Ez egy olyan bemutatkozás inkább, mint egy komoly beszéd. Úgyhogy én először szedtem össze az anyagot, hogy mi történt. És akkor írtam le először, hogy igen, részt vettem a forradalomba, mint újságszerkesztő és kommunista vezetés letartóztató különítményének egyik tagja. És emiatt gondoltuk, hogy később, hogy jobb lenne lelépni. És megterveztük a magát a menekülést. Vonattal megérkeztünk el Zala-Lövőig, Zala-Egerszeg utáni állomás. Ott megállt a vonat, és akkor ott éjjel 3 éjszakán keresztül értünk át Ausztriába. Jenesdorf volt az első állomásunk Ausztriában, és ott voltunk berakva egy menekült táborban, ami egy régi iskola volt, és 4 nap múlva nagy szerencsém lett, de majdnem egy kis csoda. Oda jött be egy autóbusz, és az volt a fölírás, hogy gyertek szénbányásznak Angliába. Az angliai állami szénbányászati trust rekrutált jövendőbeli bányászokat Yorkshire-ban. Egy kis húzavona után aláírtam a szerződést, és így kerültem Angliába.
Nem csak a tiszteletbeli konzulság fűződik a nevéhez, meg az orvos elnökség, hanem egy könyv szerzője is. Miről szól ez a könyv?
Könyv címe magyar, angolul írtam a könyvet, és Flames of Straw a címet, amit magyarán szalmalángok lennének a szalmalángoknak hívnánk lefordítva. Na, a szalmalángok, én ezzel azt akartam kifejezni, hogy egy három férfi élete, amelyik mind a három egy hatalmas, impresszív dolgot tesz, és hirtelen utána semmivé válik. Szóval ezért lettek szalmalángok. Három részletből áll, a családomra van alapítva, ez úgynevezett factionnek hívnám, hogy faktum is, egy kitalálás is, szóval ez egy regény, nem egy komoly történelmi munka.
Szülőföldjén Erdélybe, 300 lelkes kisfaluba református templomot épített. Hol van ez a kisfalu?
A falu neve Nyárád Szent László, Marosvásárhelytől kb. 18-20 kilométerrel keletre a Kárpátok fele. Egy nagy gyönyörű kis falucska, és az ott lévő templom egy vályog templom volt, ami összedőlt. Nem volt biztonságos oda bemenni, és a paptól kaptam egy levelet, hogy ami úgy szólt, ismervén, hogy olyan egy jómódú angol orvos. Hát szerintem hozzájuk képes, tényleg jómódú voltam, de nem ez volt a lényeg, hogy építsek egy új templomot számukra. Ez két évig hozzá sem nyúltam, és akkor hirtelen úgy döntöttem, hogy hát próbáljuk meg, lesz, ami lesz. Ez még a Ceausescu időszak végén kezdődött el, de már mire befejeződött, arra már változások után volt, ahol én is ott voltam nyilván a családommal, és amire én rendkívül büszke vagyok. Egy gyönyörű templom, meg kell látogatni, és járnak oda sokan csak megnézni.
És hogy fogadták a messze földről hazaérkező rég ismerős?
Hát nekem semmi problémám nem volt ezen a téren. A család legtöbbje még mai napig is Erdélyben él, úgyhogy ők már ott voltak, ők tudtak róla. Én megjártam, mert én 9 éves voltam, amikor Erdélyt elhagytuk. Szóval egy nagyon érdekes esemény volt. De végre felépült, rengetegen voltak az avatás, templom avatás felszentelésén. Úgyhogy templom tele volt, és még kint az utcán is álltak, és hangszóróval is lehetett hallani magát a felszentelést. Nagy port vel fel annak idején, de nagyon büszke vagyok rám a végre. Rengeteg nehézségen keresztül, de sikerült fölépíteni.
Milyen érzés hazajönni? Hát, vagy hol van a haza?
Akkor én csak azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból én bizonyos fokig szkizofrén vagyok. Úgymond. Mert itt is azt mondom, hogy hazamegyek Liverpoolba azt mondom, hogy hazajövök Pestre, szóval az ember... De ez nem egy rossz érzés, mert én büszke vagyok rá, és hálás vagyok azért, hogy Jó Isten nekem két országot adott, ahol mind a kettőben nagyon kényelmesen érzem magamat.
Ki volt az a szerencsés ember, aki kiharcolta magának ezt a két hazát?
Kis rövid élete a dr. Zsigmond Andrásnak.
Köszönöm szépen, Ámen Csókát hallották.
Beszélgető társam Pamlényi Ildikó, nyugdíjas fogorvos, aki csendes, visszahúzódó, szerény kislányként nem gondolt arra, hogy távol, idegen országban találja majd meg önmagát, és hogy mindebben a szerelem ereje segíti majd. Most Budafokon vagyunk.
Az életem itt indult el. Amikor visszajövök Svédországból, akkor Budafokra jövök, és Budafokon vannak a gyökereim. Innen indultam el, itt voltam gyerek, itt van millió-millió szép-szép emlékem. Itt élt az egész, a szűk és a bő család.
Nem kérdéses, ugye, hogy te magyarnak érzed magad?
Szívem, lelkem mélyén magyarnak érzem magam.
Hát gyönyörűen beszélsz. Hány Igen. éve élsz kint?
1968 óta, tehát 48 éve élek kint. Amiért én svédnek érzem magam, ezt is hozzá lehet tenni, az ember integrálódik, annak az országnak, a polgárának is érzi magát, amelyik lehetőséget adott arra, hogy azzá legyek, aki vagyok. Ha én nem megyek el Svédországba, ahol nekem a saját lábamon kell megállni, és egy olyan férjet vezényel mellém a sors, aki szintén egy csendes és szerény, akkor lehet, hogy az igazi énem nem jött volna úgy ki, hogy én tudok harcolni. Hát valakinek ki kellett nyitni a száját, akkor én kezdtem. Amikor először hazajöttünk 7 év után, akkor mindenki így csodálkozott, hogy az Ildinek véleménye van, mer vitatkozni.
A személyiséged egy nagyot ugrott.
Igen, ott teljesen egyedül egy vadidegen környezetbe, egy vadidegen nyelvet, amiből egyetlen egy szót nem értettem, amikor oda kimentem. Nekem muszáj volt ott cselekednem, bátrabb lettem.
Nem szokványos élet a tiéd.
Nem. 1961-ben érettségiztem. Mindig szerettem volna tovább tanulni. Elsősorban édesapámnak a pályáját követve orvos szerettem volna mindig lenni. Az általános orvosi egyetemre adtam be a felvételi kérelmet, hogy helyhiány miatt nem kerültem be. Ezt játszottam 2-szer. Közben 19 éves koromban megismerkedtem Istvánnal, aki most a párom. Agrármérnök hallgató volt a Gödöllői Egyetemen. Idestova, ismerjük egymást 55 éve. 48 éves házasok vagyunk. 20 éves koromban el is jegyzett. És apám azt mondta, hogy próbáld meg a fogorvosira, könnyebben jutni. Elvégzed az alapozó éveket, az alapozó tárgyak, mind a két karon teljesen egyformát, és hogyha te azt jó eredménnyel elvégzed, meg lehet próbálni, hogy te átkerülj az általános orvosi karra. Akkor oda bigyeztettem, hogy fogorvos tudományi kar, mert úgy nem tudtam elképzelni magam, hogy én egész életemben így a betegeknek a szájába ott turkálok, és ott furkálok, és 21 éves koromban vettek fel az egyetemre, és amikor elvégeztem az első 2 évet, akkor láttam, hogy mennyit kell tanulni, és akkor mérlegeltem azt, hogy hát férhez is szeretnék menni, azért már úgy benne vagyok a korba, itt van a vőlegényem, azt mondtam, maradok. Ez 5 év. Nem voltak fogászati tárgyak, tehát gyakorlatilag zsákbabacskát vettem.
Miért döntöttetek úgy, hogy elmentek?
Az ok, István volt a férjem, az ő álma az volt, hogy ilyen kutatómunkával kisállattenyésztés területén szeretné majd a hivatását gyakorolni. Felelép a politika az, amikor egyetemeken, főiskolákon, egyéb ilyen intézményekben kötelező jelleggel a kommunista pártnak a tagjának kellett lenni. István nem volt hajlandó, és akkor ez a terve, ez teljesen dugába dőlt. És akkor elkezdődött szegénynek a kálváriája, úgyhogy munkanélküli volt. Ugyanakkor 56-ba a testvérbátyja Svédországba kerültek, és 64-ben meglátogatta őket, és a bátyja kapcsolatot szerzett az Uppsalai Mezőgazdasági Egyetemnek ezen a kisállattenyésztési karán, és egy hétig ott hospitált, amelyiknek a vezetője egy Észtországból a háború alatt Svédországba menekült észt ember volt. Az István elmondta, hogy hát állástalan, ott akarta fogni, nem ő hazajön, ő reménykedett abban, hogy itt majd valami kialakul. Nem alakult ki semmi. Egyszer csak beütött a hatalmas nagy tragédia a családnak az életébe. Édesapám ellen egy teljesen fiktív eljárás indult, kitették az állásából. Budatétényben a szülőkórházban volt igazgató főorvos. Betették a Fehérvári úti rendelőbe. Ezt ő megalázónak tartotta, hogy oda menni a rendelőbe úgy, hogy azok tudják, hogy őt kirúgták. Meg azt mondogatta, hogy most, ha ellenem eljárás lesz, téged ki fognak lakni az egyetemből, és egyik reggel arra ébredtünk fel, hogy elapasztottam.
Tehát addig jutott idegileg, hogy nem tudta az életet elviselni.
Hogy ezt a nyomást, hát azt a reggelt, ezt soha nem tudom elfelejteni. Az a lehetőség, hogy mi Istvánnal összeköthetjük belátható időn belül az életünket, teljesen kilátástalanná vált. És akkor jutott neki az eszébe, hogy igen, ott volt az az uppsalai kisállattenyésztési tanszéknek az észtországi vezetője. Az nekem azt mondta, hogy ha bármikor meggondolom magam, és ki szeretnék jönni, akkor csak írjak neki. Másfél éven keresztül beszélgettünk előre, hátra, mi szól ellene, milyen érzés elhagyni egy országot úgy, hogy soha nem térhetsz vissza, mert akkor tudtuk. Nem úgy képzeltük, hogy mi majd a határon átszökve fogjuk, akkor már lehetett útlevelet kérni és kapni. De én nem tudtam elképzelni, ő egyetlen gyerek volt, nem volt körülötte egy ilyen nagy család, mint körülöttem. Testvéreim, akkor már csak az anyu volt, unokatestvérem, nagyszüleim, ezeknek a hiányát én mivel tudom pótolni? Tudott-e ezt nekem mind pótolni, ha együtt leszünk? Nem. István abból indult ki, hogy igen, nekem lesz állásom. Akkor nem lehet baj. Abban az időben, tehát az, hogy jegyesek voltunk, az nem azt jelentette, hogy együtt éltünk. Nem éltünk együtt. Soha. Ott fogunk összeházasodni. Tehát
akkor ez egy teljesen ugrás a sötétbe.
Igen. Nem végeztem még el az egyetemet. Egy éven volt még hátra. István viszont, amikor az a döntés megszületett, megkérte az útlevelét. Megkapta karácsony előtt, és ő 68. január 10-én, vagy valahogy így, elutazott Svédországba azzal, hogy ő megérdeklődi, hogy jobb, ha én kész fogorvosként jövök, vagy teljesen mindegy.
Tehát elő kellett készíteni a terepet.
Viszont fogalmat.
Még dönthettél volna úgy is, hogy nem megyek.
Nem.
Nem volt benne a kétség.
Nem. A kétséget az adta, végezek vagy ne végezzek, vagy az, hogy kapok-e útlevelet, vagy nem. Ugye akkor mindenkit nagyon figyeltek. Még akkor is, hogyha nem tudtál róla, pláne akkor, amikor útlevelet lekontrolláltak. Én naiv voltam, én soha nem hittem, de valaki mondta, hogy azért vigyázzatok, ha leveleztek. Ilyen szerelmes levél formájába öntöttük aztán bele azokat a dolgokat, amik fontosak voltak. Ő nagyon hamar megtudta itt, hogy nekem el kell végezni az egyetemet. A tavaszi fél év végén nekem megvolt az úgynevezett abszolutóriumom, amikor már csak az államvizsga,
a gyakorlat
és az államvizsga. Az abszolutórium után mi már nem tartoztunk az egyetemhez, tehát ezt is meg kellett gondolnom, hogy igen, nekem a javaslatot ki fogja aláírni, és abban megállapodtunk, hogy meghívó levéllel fogok kimenni. A meghívó levelet küldte nekem a leendő sógornőm, kolléganője, Csestin. Egy iskolába tanítottak, akkor kaptam tőle egy meghívó levelet a nyárra, ezt bevittem a DKV hivatalba, kértem egy ilyen aláírást, javasolják, és aláírták, és akkor én beadtam az útlevél kérelmemet, és azon a nyáron nekem még nyári gyakorlatom volt júliusban szájsebészet. Elmegyek a budafoki SZTK-ba, ott van szájsebészeti osztály. Meg is csináltam, de anyám ott dolgozott az irodába. Egyszer csak műszak végeztével megyek az irodába, hogy ott átöltözöm. Hát amikor belép egy aktatáskával így a hóna alatt, egy nagyon szimpatikus fiatal ember, és azt mondja, hogy Babosnét keresem. A kolléganője megkérdezi, milyen ügybe, mert ma nincs itt. Erre azt mondja a férfi, hogy magánügybe. És akkor én úgy előléptem, úgy én a lánya vagyok, talán átadhatnám édesanyámnak azt az üzenetet. Végig mér engem, azt mondja, na jó, hát akkor maga is jó lesz. Leülünk, és akkor azt mondja, mielőtt elkezdenénk beszélgetni, én mutatnék magának valamit. Elővesz egy BMS igazolványt.
Gondoltam.
Így, és mutatja nekem. Nem tudtam egészen tűrtőztetni magam, és gyorsan rágyújtottam. És akkor jöttem rá, hogy ezek mindent tudnak. A Takács Rózsáról szeretnék információt. Be volt adva az útlevele. Ő elmondja, hogy tudja, hogy ez a két család milyen jóba van, és tudja, hogy most a Takács Rózsa útlevelet kért, és tudott mindent, meséljek ezekről. Hát mondom, ne haragudjon, én nem tudom, hogy mire kíváncsi, kérdezzen. Jézus Máriában most akkor nehogy elszóljam magam valamiért, és ez ott engem faggatott, vagy egy órát a Takács családról. Na mondom, utána hol érdeklődnek? Akkor jutott eszembe, hogy én naív, látogattam az anyósomat, ott a házban engem ismerték, tudták, hogy Istvánkának a mennyasszonya. Mondom, hát csak ha oda mennek érdeklődni. Bár nem tudtak rólam sokat, de ki tudja. Akkor én eldöntöttem, ha megkapom az útlevelemet, én egy pillanatig nem maradok itt. És kétségbe is mondtam, hogy meg fogom megkapni. Akkor hallottam olyat, hogy útlevelet kapott, visszavonták a külpolitikai helyzet miatt. Istvántól viszont jött az, hogy itt a svédek azt mondták, hogy én fejezem be az egyetemet. akármit ír az István, akármit mond az anyu, én úgy érzem, hogy nekem mennem kell, mert ha tőlem visszavonják az útlevelet, ha meg is kapom, és visszavonják, akkor lemondhatok arról, hogy én az Istvánnal valaha is az életünket össze tudjuk kötni. És július végén megkaptam az útlevelet.
Hihetetlen.
Megkaptam az útlevelet. És akkor bejött a cseheknél kezdődő 68-as dolog, amiről is susogtak az ember élet, hogy valami ott készül. Tehát tudtam, hogy nekem ott kell a cseheken keresztül menni, meg a keletnémeteken keresztül. Én vállalom, ha előről kell kezdenem az egyetemet, vagy mást fogok csinálni, vagy valami, de nekem most mennem kell, mert ha most nem megyek, akkor úgy érzem, hogy soha többet nem mehetek. Egész rövid időn belül az István vonatjegyet küldött.
Őrület.
Ugye, mintha Cseszkén küldte volna nekem. Augusztus 10-én már vonatra szálltam.
És innen folytatódott a korántsem akadálymentes svédországi élet. Köszönöm Pamlényi Ildikónak az őszinte feltárulkozását. A riporter Somogyi Ágnes volt.
Az elhangzott zene részlet a Dante szimfóniából. Liszt Ferenc 1856-ban komponálta Dante szimfóniáját az isteni színjáték hatására. A következő interjú alanyát is ez a mű ihlette meg.
Mai vendégem Madarasi István, ötves szobrászművész, Újbuda diszpolgára. A közelmúltban egy fantasztikus kiállítást láttam a Párbeszéd házában, és ez a kiállítás, ennek a látványa indított el arra, hogy megkeressem a mestert, és megkérdezzem, hogy mi az a csodálatos kötődés Dantéhoz, ami ilyen fantasztikus produktumot hozott létre az ön keze által.
Mint mindennek története van, így ennek is. 1994-ben a Ravennai Dante Biennálére kaptam egy meghívást, ami azt jelentette, hogy egy adott témára az isteni színjátékkal kapcsolatban kellett, és szerencsére indulásként a pokollal kezdve egy tervet készíteni. Én úgy gondoltam, hogy egy kaputervvel állok elő, és a kapunak az 1-10-es léptékű modelljét megterveztem, és elkészítettem. Ez egy 60x40 centis rézlemezből készített kaputerv, ez ki is lett állítva Ravennába. Abban megtiszteltetésben volt részem, hogy egy aranyéremmel díjazták ezt. 2 évvel később jött a következő meghívás, és ez ismétlődött 3-szor, tehát szerencsém volt, hogy elkészíthettem a Purgatórium és a Paradicsomnak is a kaputerveit, ami a Ravennai Dante Múzeumnak a tulajdonát képezi most. Én akkor kezdtem el Dantéval foglalkozni, természetesen iskolai tanulmányaimból tudtam, hogy ki ő, de ennyire részleteiben én nem mentem bele a művének az olvasásába. De ez viszont rákényszerített. És akkor hosszú szünet következett, és 2010-ben a Firenzei Dante Múzeumból kaptam egy fölkérő meghívást, hogy rendezhetek ott egy kiállítást. Újból olvasni kezdtem, mert ide tényleg csak Dantéval kapcsolatos témát vihetek kiállítani, és 2011. októberében lehetett az első kiállításon Firenzébe. Isteni színjáték pokol tételének a énekek szerinti képeit készítettem el, és ebből lehetett ott egy kiállításon. Elkészítettem emellé Danténak a szobrát, egy olyan 1 méter 20 centi nagyság, 1 méter 30 centi nagyságba, és ennek egy ilyen ünnepélyes leleplezése kapcsán ezt ott hagytam, oda ajándékoztam a múzeumnak, és ez ott látható mind a mai napig. Akkor azt mondták az igazgatóság részéről, hogy 13-ban visszavárunk, és kérik, hogy folytassam a Isteni Színjátéknak a énekek szerinti elkészítését egy-egy képben, plastikus, úgynevezett szoborkép formájában. 13-ban lehetett a második kiállításom ott, a Purgatórium képeivel. Ez azért is volt érdekes, mert abban az évben magyar-olasz kulturális évad is volt, és így a Nemzeti Galériának az olasz tematikájú portréiból volt az Uffizi képtárban egy kamara kiállítás, ugyanakkor a Budapesti Történeti Múzeumnak volt egy nagyon szép Corvina kiállítása, és egy kicsikét Magyarországot megjelenhetett Firenzébe. Ennek kapcsán lehettem én is másodszor ott, és amikor ez a kiállítás bezárult, akkor kérték, hogy folytassam, fejezzem be. Az eredeti meghívás az 2015-re szólt, hogy 15-ben megcsináltam a Paradicsom képeinek a kiállítását, és akkor közben szóltak, hogy ezt módosítsuk az időpontot, mert valami más kiállítás volt. Tavaly volt végül is Dante 750 éves születési évfordulója, ennek kapcsán lehetett volna, de ez áttolódott 2016-ra, úgyhogy most december 6-án fog nyílni a Paradicsom képeiből ott a Dante Múzeumban a kiállítás. De úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne ezt a immár 100 kép, 100 rajzot idehaza is a magyar közönségnek, a budapesti közönségnek is megmutatni, és így jött a lehetőség arra, egy alkalommal jártam a Párbeszéd házba, Dantéval kapcsolatos koncerten, és akkor az elmélkedéseimben, ahogy körülnéztem ebbe a volt kápolnába, gyakorlatilag egy szentély, templom, hajóval, hogy milyen jó lenne itt ezt a 100 képet, 100 rajzot kiállítani. És egy ismerés révén, egy műterem látogatás keretében kaptam meg a meghívást 2016-ra, mielőtt Firenzébe visszám a Dante Isteni Színjátékának a képeit, szívesen látnának ott egy kiállításon. Hát így került sor erre a kiállításra, amit...
Látván a kiállítást, számomra különleges élményt okozott, mert előzőleg a Pokol és a Purgatórium képét is láttam külön-külön, illetve egyben kiállítva, és vártam, hogy a Paradicsom milyen hatással lesz rám, és mit tud alkotni, hogy tudja überelni saját magát a mester, és egyszerűen olyan fantasztikus gyönyörűséget okozott számomra, mert úgy éreztem, hogy a Paradicsom képei túl nőnek a Pokol és a Purgatórium képeinek a megvalósításán, és egy csodálatos élmény a tér, a színek kitágulása, kiterjedése, változatossága. Ezeken a négyszögletes kis táblákon túlnőttek az alakok, a színek elkezdtek világítani, égni, parázslottak, valami gyönyörű, mint az ember valóban a Mennyországba jutott volna. Mi ösztönzett, hogy ezt ilyen csodálatosan meg tudtad valósítani?
Amikor elterveztem, hogy ezt egyrészt milyen formában, milyen karakterrel, milyen plasztikai megoldással tervezem meg és kivitelezem, akkor szerettem volna azt, hogy formában, alakban, színben a három tétel némileg különböző legyen. Természetesen van egy alap, ami mindegyiknél közös. Ez maga a tábla kép, a 25x25 centi. De amíg a Pokolnak a plasztikai megoldása elsősorban jelképes és viszonylag visszafogott, színbe pedig a szürkék, kékek, a sötétebb színek dominánsak, addig a Purgatórium képei, mint tisztító tűz, a narancssárga, a piros, bíbor, és ezeknek az árnyalataiból áll. A Paradicsomnak a képei pedig azt a fényt, ami a mennyet és a földön túlit jelképezheti, úgy gondoltam, hogy itt az aranyoknak, az ezüstöknek kell dominánsnak lenni. Hát így is lett, és az, amit kérdésben egyben megoldásnak fölvetettél, hogy ez hogy terebélyesedik ki. Igen, tehát plasztikai megoldásban is, traktálásban is van különbség a három tétel között, amíg a pokol viszonylag visszafogott, nagyon zárt és exakt formákkal, addig a purgatórium már kezd kilépni ebből a 25-25 centis mezőből, és néhol lemegy a képről, lemegy arról a mezőről, amit alapnak említettem az előbb. Éreztettem azt, hogy itt valami kicsit több van, valami pluszban, plasztikai pluszban tudom megmutatni, és azt a fokozottságot, ami végül is a paradicsomnál teljesedik ki, hogy a határtalanság, a felhők fölé való emelkedést próbáltam azzal érzékeltetni, hogy minden kinyúlik a maximum, csak a minimum van a kötődése a 25x25 centihez, minden lelóg, lemennek a figurák róla, a felhők fölé emelkednek, és gyakorlatilag a szférák közé nyúlik minden.
Nagyon szépen köszönöm. Meskó Bánk Madarasi István ötvös szobrászművésszel beszélgetett.
Szőlőcsősz voltam magamnál. Na, ez így egy kis magyarázatra szorul. Már több mint 30 éve, amikor még voltak TSZ-ek, jó néhányan összebeszéltünk és jelentkeztünk egy a fővároshoz közeli TSZ-ben, ahol sikerrel foglalkoztak szőlőműveléssel, hogy alakítanánk egy szőlőtermelő szakcsoportot. Szívesen fogadtak, és kaptunk is egy gyönyörű területet, délnyugati fekvésű hegyoldalban, ahonnan még a vértes vonulata is látható. Az eltelepített ültetvényt műveltük is szakszerűen. Metszettünk, permeteztünk, kötöztünk, végeztük a zöld munkákat, kaszáltuk a sorközöket, kapáltuk a sorokat. Szóval tettük, amit kell. Így ment ez minden évben a szüretig, de a szüret idején mindig elindult a szőlő turizmus. Amint már elmondtam, gyönyörű a hely, gyönyörű a kilátás, szép időben teljesen érthető, hogy az emberek kirajzzanak a természetbe. De hogy a szőlőszüret idején fokozottan jelentkezik ez a kirándulási kedv, annak bizony oka van. Csábít a szőlő. A szőlőturizmusnak kiegészítő sportja a kutyasétáltatás. A kertek bezárt kutyának is lehet olyan igénye, hogy időnként külső területeken is szaladgáljon, szaglásszon. Sokfelé megteheti ezt, ha a gazdája sétálni viszi, de miért ne ismerkedhetne az az ebb a szőlőtábla környékével, ha a gazdájának is arra lenne dolga? El is sétálgatnak, szaglászgatnak a szőlőültetvényben. A kutyus rohangál, a gazdája komótosan ballag utána, de hogy az ebb ürülék ne szennyezze a természetet, még az erdő szélén se, két darab jókora méretű nylon zacskót szorongat a hóna alatt. Közben nyilván azon töpreng, vajon abban a két nagy zacskóban el fog férni a kutyus ürüléke? A kutyasétáltató ember ballag, kelet felől nyugatra, én meg nyugatról keletnek, és váratlanul összetalálkoztunk. Itt kell elmondanom, hogy amikor mi, szőlősgazdák, rádöbbentünk arra az örök igazságra, hogy a szőlőszüretnek van egy vadhajtása, a szőlőlopás, hát megszerveztük magunkat, és a szüret végéig beosztottuk magunkat csősznek. Ez okból futottam össze a hóna alatt két szatyorral kutyát sétáltató emberrel. Jó napot kívánok! Jó napot! Hová, hová? Hová lesz a séta? Hát csak ide, olyan szép itt. Szép bizony, azért szeretünk mi is itt. Fixíroztam a tekintetemet a két szatyorra, ő meg úgy csinált, mintha nem vette volna észre, pedig észrevette. Zavarában hirtelen elkezdett az időről beszélni. Ma milyen szép az idő, de tegnap nem volt ilyen szép. Reméljük, hogy holnaptól majd megint jó lesz. Egy darabig hallgattam, néha vakkantottam hozzá valamit, de úgy csináltam, mintha nagyon érdekelt volna, aztán csak némán mentem mellette. Úgy láttam, kezd számára kínos lenni ez a váratlan sétáló társ. Mire hosszú lógó nyelven előbukkant a kutyus, ezzel megmentette a helyzetet. Na akkor mi most már megyünk is, mondotta. Nem fér belém a szó, és azt mondtam. Jó, hogy a kutya valahol máshol elvégezte a dolgát, mert így nem kell abba a két szatyorba felszedni az ürülékét. A kutyás ember nem szólt egy szót se, de nagyon hülye pofát vágott. El tudom képzelni, hogy amikor otthon megkérdi a felesége, hol voltál ilyen sokáig, aztán még szőlőt sem hoztál? Vajon mit felelt? De azt nem mondom el, mert az már nem lenne hiteles.
Remélem, kellemesen töltötték az elmúlt egy órát. Az adást megismételjük két hét múlva, szombaton, 12 órától. A műsort még két hétig megtalálhatják a www.civilradio.hu archívumában, illetve az idősbarát.újbuda.hu weboldalon bármikor. Az adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és a technikai szakértőnk Magyar Ádám. Következő adásunk 4 hét múlva, november 19-én lesz. Hallgassanak jó szívvel akkor is minket, köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit.